Nincs olyan ember, aki nekünk ne lenne elég értékes ahhoz, hogy valamiféle munkát ajánljunk neki, vagy amit ő ajánl nekünk, azt mi elfogadjuk. Tehát ilyen még soha nem volt. Tehát ezek a próbatételek, aztán azt szoktam mondani, hogy először ismerkedünk, elmondom, hogy miből áll a szövetség is mi, utána munkatársak leszünk, mert ők valamilyen munkát vállalnak, ezt követően barátok leszünk, mert barátként látom, hogy érdemes a barátságomra, mert hiteles ember a maga lelkesedésével, és utána lesznek ők várandósok. A meddő, házaspárok, családok, férfi és nő várandósok tudnak lenni, ahogy mondtam korábban, testben és lélekben várandossá válnak, mert tudnak szeretni. Nem feltétlen a szeretetnek, hogy nekem vér szerinti gyerekem legyen. Erre már az állatvilágban is vannak példák, hogy különféle fajok között is befogadják a kicsi fiókákat, állatokat. Hát a kölyköt. Az egy általános, univerzális, egyetemes biológiai törvény és ösztön, és ezt meg kell hallanunk, és ezek az emberek, ha ezt meghallják, akkor a szív szavára és a szív okán és ürügyén meg tudnak édesülni. És innentől kezdve mindenki jól tár.
Csak hogy biztos legyen, hogy jól fogtam föl. Két szakasza van az örökbefogadóvá válásnak. Az egyik egy hivatalos eljárás, pszichológussal, környezettanulmánnyal, pecséttel és a többiekkel.
Így van.
Ezután ő többféle szervezethez fordulhat. Ezek egyike a ti szervezetetek. Ezt azért hangsúlyozom, hogy nehogy valaki úgy érezze, hogy ez a szabály, hogy így úgy kell önkénteskedni, meg krampácsolni, meg akármi. Nem. A ti szervezeteteknél ez a szabály nem kötelező, ez a szervezethez fordulni. Sőt, valójában néhány ilyen család összeáll, gründolhatnak egy új szervezetet.
Csak arája.
Ebben a szervezetben viszont van még egy, nem tudom másképp nevezni, mint mérési fázisnak, valaminek a megállapítása ez mérés, amikor az illetőt olyan helyzetekbe hozzátok, ezt így fordítom le magamnak, amilyen helyzetek sokaságába bele fognak kerülni az örökbefogadás után.
Abszolút.
Amikor egyik másodperccel a másikra krampácsolni kell a gyerek óvodájában, meg falat festeni az iskolában, meg mit tudom én mit csinálni a szülői munkaközösségben, derüljön ki, hogy valaki, te úgy mondod, hogy lelkileg, én úgy mondom, hogy személyiségétől kezdve az idő gazdálkodásáig. Erre képes lesz-e, és örömmel csinálja-e, lendülettel, sodró módon csinálja-e?
Nagyon köszönöm, hogy ilyen értékesen és átláthatóan megvilágosítottad a kedves hallgatóknak, ezt valóban így van. Tehát valóban alapvetően két irányból érkezhetnek hozzánk, vagy két irányban vizsgáznak le az örökbefogadók, az egyik az a hivatalos, hogy elkészítettem,
stb. Az mindenkinek, aki mindenkinek
örökbe akar. A tanfolyamot nem kell elvégezni, azért az ajánlottan kötelező, a kötelezőt
zárójelben.
Te, mint tanár úr, ezt nyilván tudod, hogy ez mit jelent, hogy nem kötelezek rá gyerekek, de aki nem tudja, az megbuktatom. Jó, szóval valami ilyesmi ez is, tehát azért azt jó néven veszük. A másik az, hogy engem nem érdekel még egyszer a papírhalom, engem nem érdekel az adminisztráció, engem a face-to-face, a szívtől szívig az ember maga érdekel, hogy mennyire hiteles, mert nagyon sokan tudják azt mondani, hogy ők szeretnének ezt, meg azt, meg amazt, és vágyaik vannak, és ezeket nagyon szépen színesen elő tudják adni, és akkor az ember meg is hatódik. Én nekem ez jól esik hallani ezeket, de nem elég számomra. Nekem az is kell, hogy ezek az emberek hitelesítsék azokat a mondatokat, amelyeket a mundwerkkel, a szájművel előállítanak. Tudnék beszélni, nagyon sokan tudnak, áltatni és ábrándozni és fantáziálni is rengetegen tudnak, de nekem mindezt azt hitelesíti, hogy amit ő maga elvégez, letesz az asztalra, és produkál, és teljesít. Nem miattam, nem értem, én meg szoktam mondani a gyerekek, én soha nem fogom kipi-kopi, így kopogni az asztalotokon, vagy az ajtótokon, hogy miért nem csináltok önkéntes munkát az Alfa Szövetségre. De már most mondom, ezzel együtt, ha nem végzitek, ti magatok fogjátok a sorrendet eldönteni, hogy ki kerül olyan helyzetbe, hogy örökbe fogadhat egy kis babát, kidolgozza be magát annyira abba az irányba, ahol várandóssá lehet, és ki az, aki azt mondja, hát ráérünk arra még, meg most éppen nincs időm, és még itt visszatérnék egy filmmondat elég. Köszönöm, hogy az időt, mint faktort, mint tényezőt megemlítetted. Ha valaki nem áldoz időt a gyerekére, családjára, szerelmére, hitére, hagyd ne soroljam tovább, sem igazából csak úgymond nagyon szűken önmagával foglalkozik, akkor annak lehet, hogy nem az örökbefogadást találták ki, de még csak a vér szerinti gyereket se. Mert a családnak időre van szüksége. Az egész magyar társadalom időhiányos. Attól szemben időbetegségben élünk. Ezt meg kell előzni.
Végig egy római mondás járt az eszembe, hogy Nem hallom, hogy mit mondasz, mert a cselekedeteid olyan hangosak.
Ez nagyon jó, ez hogy hangzik latinul?
Sejtelmem nincs, és azt se tudom, hogy ki mondta.
De biztos, hogy latin, mert én latin szakos tanár vagyok, és ezt igen, még nem hallottam, igen. Én szoktam időnként idézni kedvenc szakmámból, de ezt még nem hallottam, úgyhogy mert legközelebb, ha van mód rá, akkor megnézem, én is utána nézek, de ez egy jól hangzó dolog.
Tehát, de itt valójában erről van szó, és az időgazdálkodás esetében pedig arról, hogy ki hogyan képes akár egy váratlan helyzetben átrangsorolni dolgokat.
Példát is mondok mindjárt rá. Örökbefogadó szülők megkapják a lehetőséget arra, hogy végre megérkezett az a kismama, akit mi is végre nekik tudunk ajánlani, hát elkezdenek gondolkodni, hogy akkor ők ezt most örökbefogadják, és akkor mégiscsak, mit tudom, egy hétre rá azt mondják, hát ők mégse vernek, nekik repülőjegyük van, és éppen be van fizetve egy társas utalás.
És esetleg még mozijegy is.
Még az is lehet, hogy mozijegy is van. Na jó, innentől kezdve nem kifejezetten nem vagyunk kegyetlenek. Tehát itt ennek a házaspárnak is azt mondtuk, gyerekek, menjetek el, abban van fizetve. Nem akarunk anyagi károsodást és olyan helyzetet előidézni, ami egy veszteséggel jár, de még egy esélyt kaptok tőlünk, még egyet, és nem kettőt. Tehát aki nem határozza el magát, mielőtt eljön hozzánk, hogy ő aztán nagyon, és igen, akkor az nem biztos, hogy ő átgondolta. Tehát azért ez egy életre szóló döntés, nem csak neki, a gyereknek is, meg mindannyiunknak, és mások életével ne szórakozzunk, és amíg az előzőeknél említetted nekem ezt a latin közmondást, én is mondanék valamit, ide tartozik. Én édesapámtól hallottam ezt a mondást, hogy távol a szemtől, távol a szívtől. Ez azt jelenti, hogy akit nem látok, aki nincs hozzám közel, nincs látótávolságban, az a szívemtől is távol van. Tehát akik hozzánk jönnek örökbe fogadni, azok legyenek olyan közel hozzánk, és vegyenek részt annyira intenzíven a munkában, hogy lássuk őket, hogy ők azok, akik vannak, és akik innentől kezdve egyenes utat találnak majd mindannyiunk szívében, mert egy közösség, mint örökbefogadásra felkészült
házaspárok. Ez nálatok egyfajta rangsorolás.
Rangsorolás, de ezt nem mi végezzük, hanem azok a pacienseink, vagy azok a gondolataink, akik maguk jönnek, vagy nem jönnek. Ha nem jönnek, besorolta magát.
Kedvenc szövegem az, hogy az embereket nem értékelni kell, olyan helyzetbe kell hozni, hogy értékeljék magukat.
Nagyon köszönöm.
Bemutassák.
Megint kaptam tőled valamit nagyon szépen.
És ha valakire azt mondjátok, hogy még egy esélye van, vagy már nincs több, az nem azt jelenti, hogy ki van zárva az örökbefogadásból, mert N plusz egy másik helyen jelentkezhet, mehet tovább ezen az úton, teljesen rendben van.
Mehet civil szervezetekhez, mint ahány civil szervezet van, hét van a jelentulása szerint, lehet, hogy azóta már kicsit több. De a hét szervezet másképpen végzi a munkáját, más módszerűen.
De most veled beszélgetek éppen, mert kicsi ez az asztal, persze, és nem
szoktam is ajánlani egyébként, szoktam is ajánlani többieket is, azzal a gyerekek, minél nagyobb esélye van egy horgásznak, minél több becabotta van bedobva a vízbe, nem a bot, hanem a szerelék. Tehát ti is tegyétek az, hogy minél több hely jelentkezzetek, kóstoljátok meg, ízlelgessétek, hogy ott mi a lehetőség.
Nagyon jó.
És ha igen, akkor nem fogunk megsérteni, nem presztízs kérdés nálunk, nem sérül a mi önbecsülésünk, hasznosság, vagy hát ők még itt, meg ott, meg a nosza rajta. Az a lényeg, hogy ők minél előbb megidesüljenek. Vagy általunk, vagy mások által.
Az örökbefogadókról, illetve az örökbefogadni akarókról. Hadd vessek fel egy kényes kérdést. Nagyjából ismerem, hogy Magyarországon ki jelentkezhet, ki nem jelentkezhet örökbefogadónak. Rögtön belecsopva a lecsóba. Nem hiszem, hogy létezne olyan akár szivárvány család, akár bármilyen zűrzavaros család, amelyik rosszabb lenne egy nevelő otthonnál, vagy egy olyan nevelőszülőnél, aki csak pénzért nevelőszülő.
Igen.
Valójában én úgy gondolom, hogy annak kéne a hivatalos eljárásnak lenni, amelyet most elmondtál, hogy valaki szép lassan, fokozatosan a cselekedeteivel.
Így van.
Belenőjön ebbe a feladatba, gondolkoztam egy pillanatig, hogy belenőjön, igen, ez növekedés.
És igazolja önmagát, hitelesítse önmagát, nem én hitelesítem, hanem ő maga hitelesíti, és ezt megmondjuk előre nyilvánvalóan.
Más kérdés, hogy ezt állami eljárásként, hivatali eljárásként nehezen tudnám elképzelni, de valahogy én tulajdonképp még azt se érezném egy borzasztóságnak, ha a vér szerinti szülőnek is, minden egyes várandósnak valamilyen folyamaton végig kéne menni. Ezt ezerszer lényegesebbnek érzem, mint mondjuk a szívhangot, mondom ezt szemtől szembe annak, aki a szívhangrendelet egyik kidolgozója volt.
Igen. Hát nagyon sok irányból lehet megközelíteni az életvédelem kérdését. Meg lehet közelíteni úgy is, hogy mondjuk a szivárványos irányba elkötelezett embereknél mit lehet, vagy mit nem lehet elérni család alapítás szempontjából, mit lehet a szívhanggal elérni, mit lehet a különféle tájékoztató anyagokkal, programokkal tudatosítani, hogy például csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az úgynevezett abortusz tabletta, ami Magyarországon kívül már nagyon sok felé ott van, igen, az milyen hihetetlen mértékben roncsolja nem csak azt a kisbabát, akit majd aztán kihagyta az anyaméből, meg az anyát, hanem magát azt a víz vezetékrendszert is, amiből mi megisztuk azt a szintetikus anyagot, ami az abortusz tablettának a hatóanyaga. Amerikában óriási nagy botrány van most afelől, amiatt, hogy Amerikában, ahol az összes abortuszoknak a nagyon nagy részét, hát most már legalább egy olyan 60-70%-át nem sebészi műtéti eszközökkel végzik, hanem tablettással, mondjuk így, hogy egy vegyi fegyverbevetésével. Szóval, hogy ott ezek a szintetikus anyagok úgy kerülnek bele a vízrendszerbe, és ezen következően pedig a csapba is, az amerikai városok és minden amerikainak az étrendjébe, hogy a jelenleg alkalmazott szűrési rendszerek képtelenek kiszülni ezeket a szintetikus anyagokat, hormonokat, amelyek az abortusz tablettának a hatóanyagai. Magyarország jelenállás szerint védve van ettől, mert éppen 2005-ben az Alfa Szövetség kezdeményezésére sikerült pártunkat és kormányunkat, ha akarod, idézőjelben is lehet érteni, pártunkat és kormányunkat figyelmeztetni arra, hogy ez nem egy C-vitaminnal azonos veszélyességi fokot jelentő kémiai készítmény, hanem ez egy vegyi fegyver. Uh-huh. Szerencsére nagyon ritkán fordult elő, odafigyeltek éppen az akkori hatalomgyakorlók, és sikerült lefékezni ennek az abortusz tablettának a Magyarország bevezetését. Uh-huh. Ezért aztán Magyarországon tulajdonképpen nyugodtan ihatjuk a csapvizet, ellentétben az amerikaiakkal, akiknél éppen ebből adódóan is irgalmatlanul fölszökött a meddő házaspárok, a meddő nők és a meddő férfiak száma. Uh-huh. Ennek is több oka van, ezt a történetet csak azért meséltem, hogy milyen sokféle irányból van veszélyeztetve maga az élet, a termékenység is, itt most egy fontos dolgot szeretnék mondani, ez pedig a közjó. Közjó az, ami mindenkinek jó, ami mindenkinek használ, amire mindenkinek szüksége van. És van egy nagyon bölcs görög filozófus, Arisztotelésznek hívják, ő annak a idején, a maga idejében azt mondta, hogy a közjó az élet, maga az élet. A közjó részét képezi a jó élet, a jó, jól élés. És ha ezt komolyan veszük, ezt a mondást, én a magam részéről komolyan veszem, akkor a közjót képezi az is, hogy szerelmes férfi és szerelmes nő ketten együtt egy harmadikat hoznak létre, egy gyermek, egy gyümölcse van a kapcsolatnak, itt az a matematika érvényesül, hogy kettő meg egy, vagy egy meg egy az nem kettő, hanem három. Tehát ha ez a matematika érvényes, akkor a közjó gyarapodik. Ha ez a matematika nem érvényes bármi ok miatt, mert vagy a férfivel van baj, vagy a nővel van baj, és a hatalomgyakorlók nem fogják föl, hogy pénzzel megvásárolni a magyar anyaméheket, de sehol máshol sem nem lehet. És ezt a kérdést, hogy a szerelem milyen helyzetben van a férfi részéről, a nő részéről, vagy a szerelmes pár, mint olyan, megkapja az esélyt, a lehetőséget, hogy diadalmas, győztes állapotnak tekintsék a maguk szerelmét, hogy majd abból fakadóan nem óvszerelemmel kell fogamzásgátló tablettát, kondomot és minden egyéb abortuszt használni, hanem ők szabadon, diadalmasan fognak majd gyermeket kihordani, megszülni és fölnevelni. Na ez az, ami hiányzik a magyar gondolkodásból. A közjónak ez a nagyon alapvető, nagyon gyökeri fontosságú szempontja, és azt szoktam mondani, hogy a szerelem szent szertartása az a közjót gyarapítja. Ha nincs, akkor nincs élet, akkor nincs magyar, román, német, orosz, szerb, nincs amerikai, hanem akkor csak dráma van, és elnézést a szóért, csak picsogás azért, hogy hát nem születik elég gyerek. Születne az, ha olyanok lehetnének a szülők, hogy szülhetnének.
Ha ezt most összerakom azzal a korábbi mondattal, hogy 90%-ban a környezet hatása az, ami miatt valaki mégsem akar gyermeket, ez így eléggé cifra, azt hiszem, hogy erről akár egy külön beszélgetés lehetne, de bocsáss meg a föltözzagadságomért, én még mindig ott tartok, hogy mi dönti el egy szeméről vagy egy párról, hogy alkalmasak-e az örökbefogadásra. Egy biztos, hogy nem a hivatali pecsétek döntik el valójában. Matekosként azt mondom, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel.
Megtapsoltalak téged, de én is ezt szoktam mondani, igen, pontosan ugyanez. Matematika órán tanultam az én kedves matematika tanárnőmtől, aztán csak ennyi maradt meg belőle, de ez egy fontos dolog. Szükséges,
persze, világos,
de nem elégséges.
De önmagában még
szükséges,
nem
hogy jöjjön, szükséges, hogy dolgozzon, szükséges, hogy tegyen, szükséges, hogy képezze magát, szívét és a gondolatait, mentalitását is, készüljön fel az örökbeadásra, de ez még nem garantálja, mert én se tudom garantálni, hogy akkor 2 hónapon belül, vagy 2 éven belül megjön az az anyuka, aki neki akarja örökbeadni a gyerekét. De föl kell készülni. A vitorlát fölhúzzuk, és ha a szél, fúj, akkor megy a hajó. Ha nem fúj, akkor nem megy a hajó. De ezért nem én tehetek, vagy a tengerészek, vagy a kapitány, vagy azok, akik a hajón tartózkodnak, hanem mert ilyen az élet. Tehát ezzel együtt nyilván ezt a negatív esélyt, hogy nem indul el a szél, ezt lehet csökkenteni azért, mert azok, akik nem vesznek részt a mi munkánkban, azok a mi szempontunkból zéró eséllyel vannak valahol, hogy hol, azt nem tudom. Tehát ez nagyon fontos, amit mondtál, és köszönöm, mert megint én kaptam tőled valamit, hálás vagyok.
Nagyon-nagyon örülök neki, nekem meg nagyon tetszik ez a vitorlás hasonlat. Nekem az a másik mondás jutott eszembe róla, hogy nem akkor kell elkezdeni kutatást, amikor az ember szomjas. Tehát nem akkor kell elkezdeni fölkészülni valamire, amikor az már bekövetkezik. Nekem 2 fiam van.
Gratulálok.
Már 3-sal kezdődik az életkoruk, nem egyegyű. De még emlékszem arra az időszakra, nem is annyira a születésükre, hanem az azt megelőző időszakra, amikor az emberben egy olyan érzés van, hogy hú, most valami hatalmas dolog történik, és ne mosolyogj meg. A Bajcsi Zsinicki kórházban született az idősebb fiam, és valami okban a legfelsőbb emeleten volt a szülészet, és én nem mikor kihoztuk a gyermeket, én nem a liftet választottam, hanem jöttem le a lépcsőn. Képzeld,
voltál varázsolva.
Ez nem kifejezés. Február volt, tehát becsomagolták őt egy poklótba, képzeld el azt a jelenetet, ahogy jövök le óvatosan a lépcsőn egy ordító poklóccal a kezemben. És mint a filmekben, amikor vannak ilyen jelenetek, hogy emberek sétálnak, és egyszer csak úgy kimerevedik a kép. Mindenki megállt, mindenki odafordult, és mindenki mosolygott. Én megjöttem az ordító poklóccal.
Én meg most utólag tapsolok ehhez a jelenethez.
Köszönöm szépen. Ez még egy matekos agyvelő számára is egy életre szóló dolog.
Mert neked is van szíved.
És mert nem akkor mentem be, és hirtelen kaptam egy ilyen csomagot, hanem ezt megelőzte több hónap, hogy mikor lesz ez már. Arról nem beszélek, hogy milyen sok volt otthon kicsomagolni a kicsit, és azt mondani, hogy na most itt vagyunk vele egyedül. De ez is hozzátartozik, és még mindig ott tartok, hogy úgy érzem, hogy a szabályozás nem arra koncentrál, ami a lényeg volna.
Igen, hát a lényeget ugye csak szívével lát jól az ember, ezért aztán egy hivatalnok nem biztos, hogy jól látja, lehet, hogy még egy civil szervezeti önkéntesed, de talán nagyobb a motiváció, vagy olykor nagyobb a motiváció, és egy kicsit talán meggyöpösödött, megcsontosodott az a hivatalnoki rendszer, amelyik ezt intézi. Meg kell, hogy mondjam, nagyon kitűnő szakemberekkel is találkozom, és azt is mindjárt sajnos hozzá kell tennem, hogy nagyon sok botrányos jelenetnek vagyunk elszenvedői, amikor ezek az emberek, bocsánatot kérek, de csúnyán fogok beszélni, azért kapják a fizetésüket, hogy hülyék legyenek. Magyarán olyan kártékony módon járnak el, viselkednek, hogy az gyakorlatilag gyermekbántalmazás, az emberi szülői méltóság megalázása, a törvények megszegése, és ezekkel a gondokkal nagyon-nagyon gyakran szembesülünk, és ezekről a gondokról épp a legutóbbi időben én bizony beszámoltam pártunk és kormányunk illetékes hatóságának, főhatóságának, ahol ezt az én beszámolómat lényegében kisöpörték, lesöpörték, papírkosárba vágták, noha azzal a hangütéssel kezdtem, amit I. és Gyula fogalmaz meg, hogy csak növeli, ki elfödi a bajt. Vagy nem értették, vagy nem akarták ezek a minisztériumi főhatósági emberek érteni ezt, hogy én nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy személyeskedjek bárkivel, a főosztályvezetővel, vagy az államtitkára, hanem mert baj van, gyerekek, baj van, és hallgassatok meg, oszlassátok el az aggájaimat, mondjátok meg, hogy én itt tévedek, meg itt is tévedek, és akkor én boldog leszek. De mi történt? Egy olyan jegyzőkönyvet akartak velem aláíratni, amelyből előzőleg én beírtam a jegyzőkönyvbe, ezeket a jegyzőkönyvben rögzítettem az általam gondnak tartott mozzanatokat, és ebből a jegyzőkönyvből ezeket a szakaszokat, hogy úgy mondjam, a nemes egyszerűség jegyében vagy még inkább a cenzúra jegyében egyszerűen kihúzták, kihozták. És aztán arra próbáltak kényszeríteni, hogy írjam alá ezt a jegyzőkönyvet. Hát persze, hogy nem írtam alá, és vállalom most is bármilyen fórum előtt, hogy ebben az ügyben egy nagyon-nagyon nem kívánatos bürokrata megnyilvánulásnak lettünk volna áldozatai, még így is bizonyos értem azok lettünk, mert nem az, hogy meghallgattak, hanem egész egyszerűen ezzel a bolsevik múltrendszerbéli központi irányítású szörnyűségnek, amit valamilyen áramrendnek neveztek annak idején, vagy neveztünk, ennek jegyében már megint meg akartak nekem, nekünk tiltani valamit, szólásszabadságot, gondolod, vagy szabadságot, és itt is. Tehát ezeket nem szeretem elviselni.
Kedves Imre, lassan letelik a beszélgetésre szánt idő.
Milyen kár?
Nem hiszem, hogy ez az utolsó beszélgetésünk lenne.
Legyen úgy.
Nagyon szeretném, de most hadd mondjam el magunk között, hogy voltak olyan ismerőseim is, akik meglepődtek azon, hogy veled akarok beszélgetni végül is. Sok tekintet, ha csak annyit mondok, hogy neked gondolataid a Kurucinfóban jelentek meg, nekem meg a Népszavában. Semmi ez baj. Már mutatja azt, hogy nem minden tekintetben élünk ugyanazon a bolygón.
Na, nem baj.
De úgy gondolom, hogy ugye kormányzati álláspont, többen kimondták, hogy nem értékek, hanem érdekek szerint kell politizálni. Azt sem ítélem meg végül, és egy ősi foglalkozás is van, amelyik arra épül, hogy azt kell szeretni, ahonnan nagyobb haszon várható. De én úgy érzem, hogy akár mekkora szakadék van köztünk, az semmi ahhoz képest, amilyen szakadék választ el bennünket az érdekek szerint politizálóktól, mert így, ahogy a beszélgetés elején mondtam, néha kicsit rácsodálkozunk egymás iránytűjére. De te is az előbb szólásszabadságról beszéltél például. Ez egy évszázados liberális érték, és miért ne beszéltél volna róla? Az egyéni döntés szabadságáról. Én is nagy értéknek tartom az életet. Köszönöm a megfogalmazásaidat, amit a görögökre hivatkozva mondtál, nagyon jó. Valójában, amikor úgy tűnik, hogy vitánk van egymással, vagy más irányba haladnánk, én úgy érzem, hogy ez döntően arról szól, hogy egyes élethelyzetekben értékek ütköznek, és akkor most hogyan rangsoroljunk.
Igen. Engedd meg még, hogy egy picit ennek a jegyében két dologra hívjam föl a figyelmet. Az egyik az, hogy van egy univerzális, mondjuk így egy planetáris, vagy talán egy ilyen bolygónk egész bioszférájára érvényes törvény, ez a szaporodás és sokatrodás törvénye. Ez mindannyiunkat érint. Engem, téged, őt, miti, minket, téged,
igen.
És ez állítólag 4 milliárd éve van jelen a planétánkon, mert akkor kezdődött a biológiai élet, a tudósok szerint. Én ezt elhiszem. A következő gondolat az az, hogy ezekben az életekben, amelyek 4 milliárd éve voltak, vajon benne volt a szaporodás és sokasodás törvénye? Azt kell mondanom, hogy igen, a legtöbbben.
Amelyikben nem volt benne, az kihalt.
Így
ilyen
van.
Egyszerű.
Ilyen egyszerű. És ez mindjárt figyelmeztetés is nekünk is, hogy akik teljesen független, hogy jobb vagy baloldal, a könyv baloldalát szeretik olvasni a lapjait, vagy a jobb oldalát, a folyó baloldalát szeretnek sétálni, vagy jobb oldalát. A folyó az ott van, és a maga törvényszerűségei szerint, ahogy lejt a terep, halad az óceán felé.
És a folyót marhára nem érdekli, hogy ki hogy szeret sétálni.
Így van. Így van.
Teljesen rendben van. Kedves Imre, kérem, hogy meghívásnak tekintsd, hogy szeretném, ha ez a beszélgetésünk folytatódna. Akár úgy is, hogy vegyük elő sorra akár a legkényesebb kérdéseket, amelyekben látszólag nem értünk egyet. Most itt kifejezetten olyanokra gondolok, hogy családtervezés, fogamzásgátlás, terhesség, megszakítás.
Készsége.
Vagy ez átvezet oda, hogy népességfogyás, kivándorlás, bevándorlás, migráció, különböző kultúrák
témáim.
Ütközése.
Kedvenc
jó, de
témáim,
akkor nem
szívesen.
Egy órára fogjuk a stúdiót lefoglalni.
Amennyire gondolod.
Imre. Nincs más hátra, mint hogy nagyon megköszönjem azzal, hogy most nem befejezzük a beszélgetést, hanem szünetet tartunk.
Úgy legyen, addig lélegzünk egyet, és fölkészülünk a következő baráti beszélgetésre, eszmecserére, mert ahogy már említettem, én vitatkozni nem szeretek. Eszmecserén igen, de ez két különböző emberi viszonyulás, mindegy, az eszmecserében benne van, hogy a másik ember méltóságát, emberi méltóságát tisztelem, nem akarom erőszakosan rátutkálni a gondolatot, csak elmondom neki, hogy én így gondolom, és ezt most azt hiszem, ez a mi beszélgetésünk erről is szólhatott.
Nagyon jó, nem tagadom, hogy mintát szeretnék ezzel mutatni arra, hogy még egy választás előtti időszakban is lehet így beszélgetni. Így kéne beszélgetni. Köszönöm.
Javaslom a hallgatóknak is, hogy ők is így hallgassanak minket, és főleg egymással is így beszéljenek, ahogy mi ketten most itt beszéltünk. Köszönöm.
Köszönöm.
Isten áldjon.
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján Életvédővel a nyílt örökbefogadásról címen megtalálható a beszélgetés videófelvétele. Ezen kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Take my best four horsemen, please, and ride out to the four directions. Make my great lands barren for me.